Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egri Zsuzsa köszönti a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a Szombatesti Beszélgetések című műsorban. A szegények orvosa, dr. Batthyány Stratmann László, 1870. október 28-án született. Ez év október 27-én a Boldog Batthyány László Orvoskör Közhasznú Egyesület egy konferenciát tartott az ő emlékére, amit a Szent Margit Gimnázium kápolnájában rendeztek. A címe: Batthyány példája, a jövő ifjúságának megmutatni a hitet az ápolásban. A konferencia szentmisével kezdődött, amelyet Schnell György esztergom budapesti segédpüspök mutatott be jelenlévő atyákon celebrálásával. A konferencia fővédnöke professzor dr. Kásler Miklós miniszter úr volt.
Dr. Feigl Ilona Mária, az egyesület elnöke, köszöntötte a résztvevőket, majd dr. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára megnyitotta a kongresszust.
A nap folyamán három szekcióban összesen 16 előadás hangzott el. A fő témák: Batthyány öröksége, perspektíva az egészségügyben és a keresztény orvosok küldetése. A rendelkezésünkre álló időben összesen két előadás meghallgatására van most időnk, elképzelhető, hogy későbbi időpontban a többieket is meghallgathatják a kedves hallgatók. Az egyik előadás: dr. Jávor András nyugalmazott államtitkár, Isten téged is meghívott a másokért való létre.
Tisztelt elnök asszony, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Nagyon sok mindent hallottunk itt ma Boldog Batthyány Stratmann Lászlóról és az ő üzeneteiről. Engedjék meg, hogy én egy kicsit máshonnan fogjam meg ezt a témát, és azt a kérdést tegyem föl legelőször, hogy miért nem vagyunk mi olyanok, mint ahogy ezt elvárnák tőlünk maga Boldog László, vagy akkor a Teremtő Úristen. Benne élünk egy korba, amit úgy hívunk ma éppen, hogy posztmodern kor, nem taglalom, hogy mit jelent ez, de van egy retteretes, komoly környezetünk, a közvélemény, ami mindenben jelen van, mindenhol súlya van, jelentősége van, meghatározza, hogy mit mondunk, meggondoljuk, hogy mikor valljuk meg a hitünket, milyen módon, mert ugye a PC beszéd az milyen, és azt kell mondanom, hogy nem tudjuk megfogni, hogy honnan van ez a vélemény, de olyan, mint a kozmikus sugárzás, mindenhonnan jön, és bármi, ami siker, elismerés, hír, rang, előmenetel, politikába, gazdaságba, minden ettől függ. Aki ettől kilép, az megnézheti magát. És ha megnézzük a Bibliát, az Új Szövetséget, ez a közvélemény tud virágvasárnapként is viselkedni, és tud 4-5 nap múlva nagy csütörtököt mondani. Ami azt jelenti, hogy behinti pálmaágakkal Krisztus előtt az utat, majd pedig éjjel elfogja és a keresztre adja. Az az igazság, hogy azt látjuk ma, hogy olyan pozitív érzület van, vannak filantrópok, vannak különböző vélemények, de mindig kritikát gyakorolunk. Mindig az van, hogy a másikban mit tudunk megtalálni, ami negatív. Egy orvos kézbe vesz egy zárójelentést, rögtön azt nézi, nem az, hogy mi a beteg baja, mit hibázott a partner. És az az igazság, hogy ahogy Hanvas Béla idézte Kierkegaardot, aki pedig a 19. század filozófusa volt, senkinek nincs saját véleménye, mindenki a másik véleményét. Szajkózza, ő azt mondta, hangoztatja, műveltség, képzettség, tudás, ismeret nélkül beszél mindenről, megfellebbezhetetlen véleménye van, mi alatt nem mond semmit, mert a fecsegés nem egyéb, mint kifelé fordult hallgatás. És mi lehet a célunk egy ilyen helyzetben? Az, hogy az ember egyénileg merjen felnőni a feladathoz, legyen egyéniség, vállalja a véleményét, és az, hogy a magánélete legyen rendezett, mert a közvéleménynek a gyökere lenyúlik lényegébe véve a magánéletbe. Kempis Tamás másképp már ma itt idézték, és azt mondta ugye Kempis Tamás is, hogy némelyek ajkukon hordoznak engem, de szívükben kevés van belőlem. Hát ugye az a kemény dolog itt ebbe a szempontból, hogy fel kell ismernünk, hogy gyakorlatilag a Krisztussal való közösség az mit jelent. Krisztus nem ragaszkodott féltékenyen az Istennel való egyenlőségéhez, teljesen kiürésítette magát, magára vette a szolga alakját. Szolgálat, erre majd még visszatérünk. Feladta, hogy önmagának éljen, hanem teljesen a másokért való életet, létet választotta, és ugye a életének a lényege egy kapcsolat volt, az emberekkel való kapcsolat és az Istennel való kapcsolat, egy tiszta cselekvés a másokért való lét. És itt jön vissza a szolgálat, a létformája volt a szolgálat. Kedves hölgyeim és uraim, 72-ben, amikor én elvégeztem az orvosi egyetemet, és elfogadtak egy egészségügyi törvényt a szocializmusba, abban az egészségügyi intézmények szolgálatként voltak megnevezve. 97-ben a Horn kormány alatt szolgáltatók lettek. Ma egészségügyi szolgáltatásról beszélünk. A posztmodern etikának és a posztmodern világnak saját nyelvezete van. Mi is ezt használjuk. Próbáljuk védeni az álláspontukat. Közben nem vesszük észre, hogy az ő szekerüket toljuk. Vissza kell nézni, hogy mit jelentenek valóban ebből a szempontból a gyökerek. És itt azt kell mondanom, hogy fel kell vennünk a keresztünket. Bizony, nincs mese, nem lehet ezt megkerülni. Mert megmondta Krisztus, aki utánam akar jönni, az vegye fel saját keresztjét. Krisztus meghalt értünk a kereszten, ma ki hal meg a másikért? Ki az, aki a másikért bármi kellemetlenséget vagy rosszat vállal? Nagyon vonakodunk felvenni ezt a keresztet, pedig az a tapasztalat, hogyha elhárítjuk, akkor nagyon hamar ott találjuk magunkat, hogy egy sokkal nehezebb és sokkal megoldhatatlanabb keresztet kapunk, és hordozhatjuk aztán egy életen keresztül. Pedig azt tudnunk kell, hogy aki valaki meghal magáért, az egyre inkább élni kezd Istenért, és egyre inkább kiteljesedik, vagy beteljesedik az élete. Hisz az a másik emberrel való találkozás, amit a keresztények és a nem keresztények, a zsidók, muszlimok, katolikusok és protestánsok, agnosztikusok és ateisták, itt valaki mondta azt, hogy az ateistáknak is gondolni kell a kereszténység szerinti viselkedésére. Mindenki egymásra van utalva. Mert másképp nem érti meg az isteni kinyilatkoztatást. Önmagába gondoljuk végig, egy ember önmagába, ha megszületik, semmire nem megy a világra. Semmire. Mindenki a másikra rá van utalva. A teremtés célja az, hogy egymást segítsük, támogassuk, és egymással kooperációba éljük. A mai társadalom kompetícióba van, versengésbe. Mindenki itt akar sikeres lenni ezen a földön, és ez a siker az anyagi érvényesülést is jelenti. Ezért a másikat le kell győzni, hátra kell tolni, magamat kell előre tolni. Ha kooperálok, csak addig kooperálok, amíg a saját hasznom van. Nincsen meg ez az együttműködésnek a kultúrája, és legfőbb nincs meg az a hit hozzá, ami ezzel szükséges. Tehát nagyon fontos lenne annak a felismerése, hogy szükségünk van egymásra, mert a másik nélkül egyszerűen képtelenség ezen a földön élnünk. Tegyük fel a kérdést, cur deus homo, miért lett az Isten emberér? Érettünk, te érted, mindannyiunkért. Észre kell vennünk így, hogy nem csak az Istentől függünk, ma döntően tőle függünk, hanem egymástól is. Tehát nagyon fontos az egymással való kapcsolat, de nyilvánvaló, hogy a döntő Jézus, aki mindannyiunkért élt. Tehát az, amikor Isten meghív minket a másokért való létre, akkor Krisztust kell követnünk ebből a szempontból, és hagyjuk, hogy az Isten cselekedjék bennünk. Ez a keresztény alázat. Kell ennél jobb terep, mint az egészségügy, a másik emberhez való odafordulás. Hát azt kell mondanom, hogy hihetetlen szerencsénk van a hivatásunkkal, a szakmánkkal, hisz ezt a küldetést nap mint nap tudjuk lényegében véve gyakorolni. Tehát a keresztény az lényegében véve az egyes emberekből és az egyes emberekre irányultan él, és ez hatványozottan így van az egészségügyben egyértelműen. Hisz a történelmet tényleg csak egyes emberek képesek alakítani, és ők tudják áttörni a környezet diktatúrájának a falait. Tehát nem azért vagyunk keresztények, mert a jó keresztények azok üdvözülnek, ezt azért tudjuk ám meg, hanem mert egész egyszerűen a keresztény diakóniára szüksége van a világnak. Tehát emberek, az, hogyha valaki egy felekezeti pártagságnak gondolja a hitét és vallását, és beburkolódzik abba, hogy én egy jó keresztény vagyok, az egyáltalán nem garancia az üdvösségre. A másik emberi felé kell odafordulni. És ez a mi esetünkben, adjunk hálát a Jóistennek, és adjunk hálát azért a kegyelemért, amit kaptunk, ez az egészségügyben hatványozottan meg tudjuk valósítani. Jézus szava, ő az Isten szava. És mint szó, Jézus egy az Úrral, ezt tudjuk. Benne az emberi és az isteni lét egyesül. Emberi és isteni lét egyesül. Tehát azt kell mondanom, hogy a mi emberségünknek ő a célja. Ez a mi életünk célja is. Hát ehhez kell nekünk mindenféleképpen csatlakozni, és hát azt kell mondanom, hogy ez a látható szeretet, ami a történelemben jelen van, és jelen van a mai életben is. Tehát ha ezt fölcsatlakozunk, és komolyan vesszük Krisztus jelenlétét, és komolyan vesszük a szavait, és követjük, akkor meg tudjuk valósítani azt, amit akarunk. Döbbenten hallgattam Székely János püspök urat egy lelki gyakorlaton, aki azt mondta, hogy Franciaországban felmérést készítettek, hogy a templomba járók közták meg a választ, tehát akik alig vannak már Franciaországban, sivatag az egyház szempontjából, de gyakorlatilag ők még járnak. És 54%-uk azt a választ adta, hogy nem hiszi el, hogy az Eucharisztiában Krisztus fizikailag is jelen van. Elgondolkodtató. Gondoljuk végig, Batthyány Stratmann példáján minden nap szentmisén vett részt. Gondoljuk végig, hogy nekünk az életünkben ez hogy van. De hogy viszonyulsz hozzá? Elhiszed? Megéred? Hogy jössz a szentmisére, mint kötelező gyakorlatra, vagy örömre, hogy találkozol Krisztussal? Hogy az áldozásban magaddal viszed a hétre, és veled együtt cselekszik? Batthyány Stratmann ezt tette. És ez tud minket fölemelni. Tehát ez az, amit mondtam, hogy a kereszténység az azt adja, hogy ha ezt a hitünk megvan, akkor emberibb emberré tudunk válni. Tehát nem szabad szolgalelkűen alávetnünk magunkat egy norma rendszernek, hanem fel kell szabadulnunk, és Isten szándéka szerint, az ő munkatársa szerint, megfelelően kell lényegében véve dolgoznunk. Sokan kérdezik, hogy Isten országát mikor jön el? Hát hogy van ez? És ugye ezt a farizeusok is megkérdezték Krisztustól. És mit válaszolt? Isten országa nem jön el szembetűnő módon. Nem lehet azt mondani, nézzétek, itt van vagy amott, mert az Isten országa közöttetek van. Ti közöttetek. Itt most. A kórházba, a rendelőbe, a felvilágosításba, az egészségpolitikába, a szűrésbe, a finanszírozásba, mindenbe. Most csak az egészségügyről beszélek. Isten országa van. Ez egy történés, nem tér, nem fizikai tér, itt történik ebben pillanatban. És nagyon fontos, hogy ebben Jézus a főszereplő. Ő maga Isten országa, és az ő lelke által működik ez a világban. Hitremény szeretet, mondta a Tahi Ádám. A hitben tényleg az élet elpusztíthatatlanná válik, hiszen milyen reményben tudunk dolgozni. Isten országa az nem politikai fogalom, nem politikai program. Az lényegében véve egy etikai norma. Az egészségügyben a bioetika, az egészségügyetika, politikában a politikai etika. A keresztények ezért nem vonulhatnak vissza. De nem az egyháznak a programját, az újszerzség programját akarjuk politikai eszközökkel megvalósítani. Ez nagyon nagy hiba lenne, így lenne. Etikusan kell viselkedni, erkölcsösen, a hitünk alapján ebből a szempontból. És hát a szeretet az lényegében véve egyenlő a hittel. És a legutolsó emberben is megtaláljuk Krisztust. Ez nagyon fontos. Mindenkibe, aki a mi segítségünkre szüksége van. Tehát beteg voltam, meglátogattatok. Rámszorul emberbe fel kell ismerni. Azzal, akivel itt és most találkozom. Veletek is. Itt, mikor köszönök a másiknak. És mosolygok. És van egy mosolyom. És eljövök. Mert nem azért, hogy haragszom XY-ra, hanem akkor is eljövök. Mert meg tudok bocsátani. Mert elimádkozom az mi atyánkot, és azt mondom, hogy lényegébe véve kérem azt, hogy nekem is bocsásson meg az Úr, és én is megbocsátok másoknak. Hogyan akarunk megjelenni az Úr előtt? Úgy, hogy mi nem bocsátunk meg másoknak, de elvárjuk, hogy nekünk megbocsássanak? Hihetetlenül nagy a felelősségünk, ha végig gondoljuk. Nap, mint nap, imáinkban, megszólalásainkban, tetteinkben át tudjuk érezni a hitünknek a parancsát. És hát akkor Boldog László szellemében azt a következtetést tudom levonni, hogy az egészségben dolgozók tevékenysége az lényegében egy nagyon értékes szolgálat. Mert valóra váltja a küldetést, az Isten szándékát, Krisztus szavát, és gyakorlatilag a mennyek országát tudja elhozni a betegek számára. Ez a keresztény tanúságtételnek az egyik legfontosabb formája. Hálásak lehetünk a hivatásunkért. És hát azt kell mondanom, hogy az beteg melletti éber és gondoskodó jelenlét ennek az egyik legfontosabb része, ahogy ez itt elhangzott például Muszbek Katalin előadásában is, a hospiszról is, amit hallottunk ebből a szempontból. Rendelkezésre állás, figyelem, megértés, részvét, jóindulat, türelem, párbeszéd, és sorolhatnánk tovább, hogy mit igényel. Ez misszió és hivatás egybe. Legyünk hálásak, hogy ezt a kegyelmet megkaptuk. Gondoljon mindenki vissza magába. Mikor kapta meg ezt a hívást az Úrtól? Mert megkaptátok. Nem magatoktól találtátok ezt ki. A kegyelmet az Úristen adja, az Úr Jézus közvetítésével. Ha hazamentek, és amíg nem tudjátok, gondoljátok végig életeteknek azt a csomópontjait, ahol meg tudtátok tapasztalni, hogy az Isten jelen van. Ez nagyon kemény, belső, misztikus élmény, szinte kifejezhetetlen, de mindenki meg tudja ezt élni. És hát ugye már szó volt ma is, hogy ez az irgalmas szamaritánusnak a megjelenítése a mai érebbe, és hát azt kell mondani, hogy az az életszolgálata az Isten munkatársait jelenti, szolgálatot és nem szolgáltatást. Mit kérjünk? Azt a magányt, hogy át tudjuk gondolni az életünket, hogy Uram, Te beszélj általunk, ne mi beszéljünk. Kegyelmet, ezt, amit az előbb is mondtam, megkapni, hogy kegyelemmel teljes a szűzben, és nézzük meg Szűz Máriát, aki ezt megkapta. Miért? Mert az üdvösség egyedi forrása Krisztus, és Mária ezt megkapta, és Mária ezt közvetíteni tudja. Ő az egyház képe, a hívő ember képe. Azért az emberi, aki csak a szeretetet ajándékával, kegyelemből juthat el az üdvösséghez és önmagához. Tanulmányozzuk Mária életét, kérjük a segítségét, mi magyarok különösen, mindig segített. És hát azt kell mondanom, hogy mi orvosok is imádkozzuk el néha azt a Lorettói litániát, és gondoljuk végig azt az egy mondatot, hogy ments meg Uram minket a váratlan haláltól. Pedig hány ember mondja, hogy milyen boldog az, aki nem ébredt föl, meg hirtelen meghalt, meg stb. Erre föl kell készülni a Teremtővel való találkozásra. Nagyon sok példa van a Bibliában erre nézve. És tanuljuk ezt a szeretetet, mert ez nehéz. És ez a szeretet soha nem fut el a szenvedés elől. Engedjétek meg, hogy Jan Twardowski versét egy kicsit átköltve zárjam azt a szavaimat. Milyen messze kerültünk az egyszerű spatulától, ugye? A ráncos arcú öreg néni esdeklő tekintetétől, a nem tettetett meghatottságtól, az értelemtől és őszinte érzelmeinktől, a világra csodálkozástól, a nem tálcán kínált titokról, anyától, aki a szemedbe nézett, hogy ne hazudj. Érzed ma is ezt a tekintetet? Az imától, a sebzett Magyarországtól.
Dr. Jávor András nyugalmazott államtitkár Isten téged is meghívott a másokért való létre című előadását hallották, amelyet a Boldog Batthyány László emlékére rendezett konferencián mondott el. a másik előadó pedig dr. Fejérdi Gábor ortopéd főorvos, a Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesületének ex-elnöke, előadásának címe A leghatásosabb orvosság a szeretet.
Tisztelt elnök asszony, tisztelt elnök úr, kedves kollégák, kedves vendégek! Köszönöm szépen a meghívást erre a konferenciára, és nagy örömmel készültem rá, mert magam is sokat tanultam a készülés közben, és mélyült az a hit, ami már évtizedek óta magaménak vallok. Egy Paracelsus idézet tulajdonképpen az előadásomnak a címe, de a folytatás is egy Paracelsus idézet, ami tulajdonképpen Batthyány Stratmann Lászlónak az élet példáját is röviden összefoglalja, hogy az orvoslás tudománya a szívben gyökerezik, és akinek a szíve hamis, az orvosként is hamis, akinek a szíve igaz, az orvosként is igaz. Boldog Batthyány Stratmann Lászlóval én egyetemista koromban ismerkedtem meg, már nem személyesen, hanem akkor titóban kaptam egy kis füzeteskét valakitől, amit végigolvastam, és nagyon megtetszett nekem a szegények személyes orvosa. Akkor még nem egészen értettem, hogy mit is mond nekem, de nagyon megfogott az a rövid néhány mondatos leírás, amit az élettörés munkájáról akkor kaptam. Csak fokozatosan értettem meg az üzenetét a pályám során, mely nem csak évtizedekkel ezelőtt, hanem ma is igaz. Mit is üzenni, és hogyan lehet ezt az üzenet a mai helyzetre egy mai medikusnak, egy kezdő orvosnak, vagy bármelyikünknek is az életére lefordítani? A sok-sok üzenetből csak hármat szeretnék megemlíteni. Az első, a hivatás, a katolikus orvos számára talán úgy hangozhat, mire is hívnak engem. Mihez van tudásom, készségem? Divatos szakterülethez, jól kereső álláshoz, szakmai karrierhez, vagy az embertárs szolgálatára? A második, szakmaiak legyek felkészült, a tudást, a gyakorlatot rendszeresen gyarapítsam, növeljem, nyitottan az új felé bátran, de nem vakmerően, az egészséges kritikával keresve, az igazat keresve, a morálisan is megbízhatót. És a következő harmadik, amit kiválasztottam ebből, szeressem a betegeket, és mindig tudjam, hogy a betegség mögött mindig egy beteg ember áll, és annak lelke is van, ezzel is kell foglalkoznunk. Hogyan alakul ma az első üzenet helyzete? A ma gyakorlata azt mutatja, hogy, és ez nem csak az egészségügy területére jellemző, hogy jól kereső, látványos munkával várjon az ember valakivé. Ezért az ilyen szemlélettel végzett munka, még ha emberekkel is foglalkozik, akkor is nagyobb mértékben eltárgyalósul és önzővé válik. Boldog Batthyány Stratmann Lászlónak minden lehetősége megvolt arra, hogy mutogassa a tudását, anyagilag és társadalmilag még magasabbra kerüljön és ünnepelt orvos legyen. A gazdagságát azonban és született helyzetét nem arra használta, hogy magát még gazdagabbá tegye, hanem hogy szolgáljon vele. Megvolt benne a grandeur de la simplicité, ahogy egyik sokat náluk járt vendége mondta, tehát magyarul az, hogy a saját vagyona mellett állt, igazából mellett állt, nem benne, hanem mellett. Az életpályájára tulajdonképpen itt érhető el, példája leginkább itt érhető el, és azt mondja a mai embereknek és a mai orvosoknak, medikusoknak, jó tanácsó, ne akarjatok meggazdagodni. Tisztában kell lennünk azzal, hogy a vagyon önmagában véve nem bűn, és a szegénység nem erény. A lényeg az, mit hozunk ki abból a helyzetünkből. A vagyon veszedelmes ajándék, de ajándék, amivel rengeteg jót lehet tenni, rengeteg jóra föl lehet használni, és hálára, segítésre, embertársaink iránt, és Isten fele való hálára. Nagyon fontos, hogy a tudásunkat, tehát a szellemi vagyonunkat is a beteg embertársunknak a szolgálatára állítsuk, az emberi méltóság tiszteletére, és azzal is, hogy betegeink felé fordulunk. És ez nem a materiális vagyonnak a gyarapítását jelenti, nevezzük meg, nem a pénznek a kérdése. Ez egy viselkedésnek a kérdése, annak a belső hozzáállásnak a elkötelezettségnek a kisugárzása, ami egyébként is az életünk. Boldog Battyány és Stratmann László kollégánk viselkedése és gondolkodásmódja nem volt meghasadt. Vagyis a munkavégzés és az élet más területén is azonos belső lelkület, hit és gondolkodásmód vezette. Érdemes önvizsgálatot tartanunk ebben a vonatkozásban, hogy vagyunk-e gondolkodásmódunk hasadt-e, vagy nem. A gyakorlatban és az életünk vezetésében bármelyik területén ugyanazt sugározzuk-e, ugyanazt gondoljuk-e. Milyen példák vagyunk mi, a mai felnövekvő orvosok, egészségügyi dolgozók, vagy akár mai embertársaink számára. Soha nem késő megtalálnunk a példát elődeinkben, mint ahogy Battyány és Stratmann Lászlóban is, és ha kell, megtanulnunk a mai kezdőkkel együtt valóban azt a lelkületet, ami megmutatkozik az életünkben, munkánkban, és amire meghívást kaptunk. A második üzenet a szakmai tudás és annak a fejlesztése. A mai szóval a csúcson levés, a naprakészség, az up-to-date helyzet látszólag ma nem okoz gondot. Rengeteg lehetőség van, hogy továbbképezzük magunkat, ambíció feszül a gyakorló orvosokban, a fiatalokban, az egészségügyek többségében. Jól is van ez így. Példaképünk is erre biztat a gyógyszeres fiolái mellől, és mindig újító műtéti technikájával. Boldog László bécsi szemészeti iskolának a neveltje volt, és gyakorlati továbbvivője, Grósz Emil, a neves szemész professzornak a nagyon jó barátja. Levelezése és a magyar és az európai vezető szemészekkel mutatja, hogy ő nagyon a csúcson volt szakmai területen is. Nagyon sokat segített és sokat alkotott a trauma leküzdésében, és ez elévülhetetlen érdemeket jelent a magyar szemészet és a magyar szembetegek számára. Rendszeresen közölt külföldi szaklapokban, többnyire németül, de olyan túl nagy publicitást nem kívánt magának. Fontosnak tartom, mint szakmai üzenetet a mai egészségek számára a kórházának készített irányelveiből, amit 1902 nyarán fogalmazott meg. Ezt mondja. Kórházunkban csak az olyan operációkat végezzük, ő sebész is volt egyébként, amelyeket a leggyorsabban elvezethet a betegek gyógyulásához. Kétséges kimenetelű kísérleti műtéteket, ha csak kényszerítők nem indokolja, nem hajtunk vége. E cél érdekében felhasználjuk a modern gyógyászat és a szakterület minden rendelkezésünkre álló eredményeit. De meg kell állapítanunk azt is, és ez nagyon fontos a mai különösen keresztény orvosok számára, hogy nem hagyagolt el az erkölcs útmutatásait is, és határozottan képviselte azt már egész fiatalon. Bécsi gyakornok idejében történt, és ezt egy maga mesélte állítólag el, hogy egyszer a szülészeten konzíliumba hívták. Egy asszonyról volt szó, akitől el akarták venni a gyermekét. A fiatal segédorvos szerényen, de határozottan ellenvéleményt jelentett be. Az anya baj nélkül megszült a gyermekét, de volt egy másik eset, mikor őt kérték, hogy végezze az abortuszt, amit azzal utasított el, hogy személyesen vállalja a felelősséget a következményekért, és végül az asszony egészséges fiúgyermeknek adott életet. Saját családjában is ugyanezt a szemléletet képviselte, saját lányainak is többször a lelkükre kötötte, hogy semmit sem szabad tenni a csirázó élet ellen. Kórházában soha nem halt meg senki, anya vagy gyermek. Nagyon sokan nyerték vissza a szemük világát, akiknek esetében más orvosok ügyessége csődöt mondott, nem egyszer szinte csodának számító módon. Ő azonban soha nem a teljesítménynek örült, csak annak, hogy segíthetett. Sikerei azonban nem vakították el, tudott alázatos maradni, jól tudta azt is, hogy milyen korlátolt az orvostudomány, és mennyi minden hiúsíthatja meg a legjobb igyekezetét is. És két valószínűleg önök által jól ismert idézet bizonyítja mindezt, 1902-ből, ami itt olvasható az ő imája.
Battyányi mindennapos imája. Imádlak, végtelen fönség, aki nekem az orvosi hivatást jelöltet ki, és megadod a lehetőséget ahhoz is, hogy kórházat tartsak fenn a testvéri szeretet gyakorlására. Mennyei atyám, áldj meg minden hozzám forduló és kórházamban fekvő beteget. Végtelen jóságodban add meg lelküknek az örök életet, és az irántad való igaz szeretetet, valamint testi bajaik gyógyulását, amelyhez gyönge erőm segítségét kérik. A te mindenhatóságod és szereteted pótolja mindazt, amit én emberi gyöngességem miatt nem tudok megtenni. Jó Szent Lélek, világosíts meg mindabban, ami hivatásom teljesítéséhez szükséges. Szűzanyám és Szent Erzsébet, ajánljátok kérésemet üdvözítő Istenünk oltalmába. Amen.
A másik idézet pedig, hogy én megoperáltam, Isten meggyógyította. A harmadik üzenete pedig világítson rá Magdaléna Korett sógornőjének írt leveléből egy kis részlet. Soha se nehezteljünk valamiért a betegre. Észre se vegyük, ha talán egyszer egy kellemetlen szót mond nekünk. Ellenkezőleg, ha látjuk, hogy nehézségei vannak velünk szemben, az csak arra ok, hogy tolakodás nélkül megkettőzzük szeretetünket iránta. Majd alább így folytatja ez a levél. Sokat hibázunk türelmetlenséggel is. Úgy kellene, hogy minden beteghez alapos adag türelmet vigyünk magunkkal, és minden rossz hangulatunkat a betegszoba ajtaja előtt hagyjuk. Sose éreztessük a beteggel, hogy kevés időnk van számára, hallgassuk meg nagyon figyelmesen szenvedéseit, és jegyezzük meg magunknak, amit mond, hogy mindenekelőtt nagy részvétünket lássa. Kezünk minden mozdulata a beteg ágynál csupa türelem, szelítség és kímélet legyen, és mindig csak a szeretetet mutassa. Sona ne legyünk sietősek, felületesek, mintha csak minél előbb készen akarnánk lenni, se lármásak, se hevesek. Hiszen olyan jól esik a betegnek, ha gyöngeségében, fájdalmában látja az iránta való figyelmünket, amely mindenben megnyilvánul a halk járásban, a halk beszédben és a cselekvésben is. Szép szokás, ha a betegeinknek nyújtott orvosságot, ételt, italt előzőleg megáldjuk. 1926 nyarán bejegyzett napló részlete nagyon érdekes, és jó példa és üzenete az elkötelezett, betegszerető orvosok és egészségek számára. Mert egyaránt megmutatja az orvoslásnak a nehézségét és a szépségét is. Változatos azonban az orvos élete, de tartalmul a terhes is. Hiszen az ember a saját szenvedésein kívül a másokét is hordozza, és többnyire többet hord, mint ami valóban bekövetkezik, hiszen az esetlegesen bekövetkező komplikációkat is át kell élnie. És mégis olyan üres az orvosnak az a nap, amelyen nem segíthet fele barátján. Szent Ágoston idézete zárja a mondani valómat, hogy semmi sem győz meg, csak az igazság, és semmi sem ment meg, csak a szeretet. Köszönöm szépen, hogy meghallgat.
Thank you.
dr. Fejérdi Gábor ortopéd főorvos előadását hallották, a leghatásosabb orvossága szeretet. Ez az előadás is 2018. október 27-én a Boldog Batthyány László emlékére rendezett konferencián hangzott el. Az összeállítást Egri Zsuzsa készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária Rádió. Szeretetből.